Most pedig akkor tehát lássunk hozzá a Sábát traktátus 145-ös lapjához. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó, egy kicsit vissza kell még mennünk a tegnap, még szombat bejövetel előtt tartott siúr tartalmához. Arról beszéltünk, hogy az volt a kérdés, hogy amikor különböző dolgoknak a használatát megtiltották a rabbik, és itt elsősorban a házi állatoknak, az akár nem szombatszegő használatáról volt szó, ugye a házi állatot dolgoztatni olyan munkával, amit nekünk tilos lenne végezni tilos szombaton, és erről hosszasan tárgyaltunk, hogy ez ez a tilalom, ez milyen felelősséget vont maga után. De arról is szó volt, hogy ez a használat akkor is tilos, hogyha nem egy szombaton tilos munkára dolgoztatjuk az állatot, például, hogyha lovagolunk, vagy a szamarat használjuk olyan használatra, ami szombaton nem tiltott munka, ezt is megtiltották a bölcsek. Hasonló módon megtiltották egy fának, egy élő fának a használatát szombaton. És az volt a kérdés, hogy a fának és a szamárnak a használata az akkor is tilos-e, amikor oldalsó használatról van szó. Nem a hagyományos módon használjuk, hanem valamilyen oldalsó módon használjuk. És erről volt vitája, kérem szépen, Rábának és Abájének. Rába azt mondta, hogy simus min a cát mutar, hogy az oldalsó használat az nem számít használatnak, és az megengedett, és ezért játszott a gyerekével, a szamárral, úgyhogy a szamár oldalára felültette a gyereket, és amikor a szamár elindult, akkor elkapta a gyerekét. Abájé viszont tiltotta az oldalsó használatot is. Aztán a Talmud felhozott egy korábbi vitát, ahol úgy tűnt első nekifutásra, hogy pontosan ez a vitája a korábbi nemzedékek bölcseinek is, hogy az oldalsó használat megengedett vagy tilos. És a Bayer azt mondta, hogy nem, itt mindenki tulajdonképpen egyetért velem, hogy az oldalsó használat tilos. Az a vita, amiről beszélünk, az az áttételes oldalsó használat. Amikor arról van szó, hogy mondjuk nem a fának az oldalát használjuk, hanem a fának az oldalába be van valami tűzve, és az, ami be van tűzve, azt használjuk. És arról szól a vita. Rava viszont azt mondta, hogy nem. Ilyen nincs. Ha valaki azt mondja, hogy az oldalsó használat tilos, akkor azt fogja mondani, hogy a áttételes oldalsó használat is tilos. És ha valaki azt fogja mondani, hogy az oldalsó használat megengedett, akkor az áttételes oldalsó használat is megengedett. És akkor ennek a témának a befejezése következik még a következő pár percben, mielőtt rátérnénk a mai esti tanulás fő témájára, ami a háziállatok etetése volt. A következő kérdést tette föl Rav Mesharshe Ravenak. Ugye Rava azt mondta, hogy nincs különbség az oldalsó használat, a közvetlen oldalsó használat és a közvetett oldalsó használat között. Most viszont van egy brájta, ami a következőt mondja. Naac jatet be illam, talabaikál kalam, le májlimászalat farchai mennyirú, vagy rú, le mátamászalat farchai mennyirú, vagy rú. Ugye beszéltünk már sokszor a szombathatárról. Miről szól a szombathatár? Arról, hogy nem szabad elhagynom a lakhelyemet 2000 lépésnél többel szombaton. Itt a lakhely az mindig a településemnek a széle. Tehát, hogyha én egyedülállóan egy tanyán lakok, akkor az a tanyámtól 2000 lépés, de hogyha mondjuk egy faluban lakok, vagy egy városban, akkor a város utolsó házától 2000 lépés. Ezt hívjuk Tchum Shabbesnek, a szombathatárnak. Igen ám, eleve egy vita, hogy ez a tilalom, ez egy tórai tilalom, vagy csak egy rabinikus tilalom. Rabik mindenképpen azt mondták, hogy van egy olyan lehetséges feloldása ennek a tilalomnak, hogyha kihelyezek mondjuk 1999 lépésre a lakhelyem szélétől egy szombatra elegendő élelmet, és akkor úgy tekintjük, mintha az lenne az én szombati lakhelyem. És ezért szombaton kisétálhatok oda, és onnan még 2000 lépésre el lehet sétálni. Így oldották meg például régen Magyarországon is, hogyha mondjuk volt két falu, ami között több mint 2000 lépés távolság volt, az nagyjából, most köztünk szóval az még nagyjából 2 kilométer, mondjuk pont 5 kilométer volt közöttük. De nem voltak elegen egyik faluban sem ahhoz, hogy mindjárt szombaton minnyen szervezzenek az imádkozáshoz, nem voltak meg tizen, de együtt meglettek volna tizenesen. Mit csináltak? Középre kiraktak egy ilyen Tchum Shabbos Eruvot, amivel szimbolikusan kihelyezték a lakhelyüket, és akkor onnan lehetett még 2000 lépés menni, és így át tudták hidalni, mondjuk pont, hogyha 5 kilométer voltak, nem tudták volna áthidalni, de mondjuk, hogyha 3,9 kilométer volt a kettő között, akkor át tudták hidalni a távolságot, és így átsétáltak a másik faluba szombaton. Most a következőt mondja a Brájta. Hogyha én egy fára helyeztem ki az éruvot, tehát azt a kosarat, vagy azt a valamit, amiben a szombatra célzott élelmiszert teszem. Hogyha ez a kosár, amiben a élelem van, ez úgy lett kihelyezve, hogy talán azt, hogy belvertem valamit a fába, mondjuk egy gerendát, és a gerendára ráakasztottam. Hogyha ez a kosár, ez 10 tefachnál magasabb helyen van, tehát a földtől több mint 80 centire van, akkor maga a kosár magánterületnek számít, én pedig közteleten állok, amikor odaérek a fához, akkor nem vehetem le a kosarat, és nem ehetek belőle, és mivel nem ehetek belőle, ezért nem tekinthetem éruvnak, nem tekinthetem úgy, hogy ez a szombat határ alól felold, mert csak az volt fel a szombat határ alól, amit meg tudok enni. Ha viszont 10 tefach alatt van, 80 centi alatt van, akkor nem válik magánterületté a kosár, és akkor az éruv az jó. Igen ám, de mit látok ebből? Hogy hangsúlyozottan arról beszél a misna, vagy a brájta, hogy bevertem valamit a fába, bevertem a fába egy gerendát, és arra akasztottam rá a kosarat, amiben az ételt fogom tenni. Ha viszont nem vertem volna be semmit a fába, hanem csak a fa ágára, oldalára akasztottam volna közvetlen a kosarat, az nem lett volna jó. Mit látok ebből, hogy mivel a misna, a brájta úgy fogalmaz, hogy be kell, hogy verjen a gerendát a fába, és eleve ilyen esetről beszél, hogy be van verve a gerenda a fába, és arra van rákaszva a kosárra, mert azt látom, hogy megengedett az áttételes oldalsó használat, de nem lenne megengedett a közvetlen oldalsó használat, tehát csak közvetlen a fának az oldalára akasztanám rá a kosarat. Time, de nociatét beillan? Mi az oka annak, hogy megvan ez engedve, csak azért, mert bevertem a gerendát a fa törzsébe, és arra akasztottam rá a kosarat? Ha viszont közvetlen a fa oldalára akasztanám a kosarat, akkor az nem lenne hallőinac, ha nem lenne beleverve a fának az oldalba a gerenda, és arra akasztva a kosár, nem közvetlen lenne ráakasztva a kosár, akkor az nem lenne használatos. Ha háj tánadak a asszal bizdadin, kasari, vagy cidecdadin, akkor látjuk azt, hogy van itt egy olyan vélemény, amelyik megtiltaná az oldalsó használat, közvetlen oldalsó használatot, és megengedné a közvetett oldalsó, áttételes oldalsó használatot. Tehát Rovének nincs igaza, mert Rove azt mondta, hogy mindenki, aki megtiltja az oldalsó használatot, az megtiltja a közvetett oldalsó használatot is, és mindenki, aki megengedi a közvetett oldalsó használatot, megengedi a közvetlen oldalsó használatot is. Azt mondja erre a Gamore, amár a hape hachbe kell kallad a huka a szina, de be hádi de saki le leiruv, kame namid le ilan, kame sámésbe ilan gufej. Azt mondja, Rav Papa, nem. Ebben az esetben miért van kifejezetten az megengedve csak, hogyha egy gerenda van belenyomva a fába, és arra van ráakasztva a kosár. Miért nincs az megengedve, hogyha közvetlen a kosár van ráakasztva a fának a ágára? Azért, mert a kosár nagyon nagy. És amikor levenném a kosarat, akkor ezzel meglengetném magát a fa törzsét, és magát a fát venném használatba, és nem csak az oldalát, és ezért van ez megtiltva. Hír haszac dadina szurinc, didinac dadin mutarim. A halaká mondja mégis a Talmud az, hogy az oldalsó használat tilos, de az áttételes oldalsó használat megengedett. Amár a vási hásabe a Márta zadin a szülén, háj dárgad, de dála loj linche innis a dikla, de hávú lejt zadin. Azt mondja a Talmud, hogy most viszont, hogy tudjuk azt, hogy az oldalsó használat tilos, akkor az a létra, ami neki van támasztva a fának, annál nagyon, és úgy van neki támasztva a fának, pontosan az a létra, ami neki van támasztva a fának, az csak úgy lehet használni, hogyha nem a közvetlen, a fának van neki támasztva, hanem a fába bele vannak verve kis gerendák, és azoknak van neki támasztva. Mert ha közvetlen a fának lenne neki támasztva, akkor, akkor az oldalsó használt lenne. Viszont mivel kis gerendák vannak beverve, vagy nem gerendel a jó szó, kis pöckök vannak beverve a fa oldalába, és annak van neki támasztva a létre, akkor ez már áttételes oldalsó használatnak számít, és ez már megengedett. És pluszban, amikor fölmegy valaki, ki szalich, lalánech, kareága, vazei, el a lisznach a kanin. Amikor fölmegy valaki ezen a létrán, akkor ügyeljen arra, hogy ne a kis pöckökre lépkedjen, amikre rá van támasztva a létra, mert akkor a fának az oldalát fogja használni, hanem mindenképpen a létrának a lépcsőire, hogy mondják ezt a létrának a fokaira lépkedjen, mert akkor az már csak áttételes oldalsó használ. Ezzel ezt a kérdést le is zártuk, hogy az oldalsó használt megengedett vagy nem megengedett, és egy új témára térünk rá, és ez pedig az állatok etetése szombaton. Akkor nézzük. Misna. A következőt mondja a Misna. 155-ös lap első oldalának közepén tartunk. Ma tirim pkie amir lifne beheimo faszpeszin esza kipim abban lajesz az irin. Szabad kikötni a szénát az állat előtt, de, és szabad szétszórni a szénát az állat előtt, de nem szabad kikötni a faágakat az állat előtt. Ugye ezek mind-mind valami fajta takarmány, és hogyha ez milyen takarmány, melyik milyen takarmányt takar, arról majd mindjárt szó lesz a Talmudban. De látjuk azt, hogy kétféle dolgot szabad, és egyféle dolgot nem szabad. A pkint és a kipint az szabad, a zirint azt nem szabad. Ezt fogjuk tisztázni, hogy melyik mit jelent. Megyünk tovább. Én meraszkin, lojesz a sahasz, lojesz a haruvin, lifne a behéma. Nem szabad széttrancsírozni a szénát, vizes szénát és a Szent János kenyeret az állat előtt. Független attól, bén dáka, bén gásza, független attól, hogy ez az állat, ez kis állat vagy nagy állat. Itt a Talmudban a kis állat, nagy állat, az nagyjából úgy néz ki, hogy a nagy állat az a szamár, a ló, a tehén, a kis állat az a kecske, a bárány. Rabbi Yehuda máté becharuvin le dáka. Rabbi Yehuda viszont megengedi a Szent János kenyér széttrancsírozását a kis állat előtt. Most semmit nem értünk, hogy miért tilos az egyik, miért szabad a másik. Ezeket fogja tisztázni a Talmud. Amara funa, hein pikin, hein kipin. A következő részben, ahol a Talmud tisztázni fogja, hogy melyik mit jelent, Rav Huna és Rav Chizda fog vitatkozni. Bocsánat, a Funa és Rav Yehuda fog vitatkozni. Mi lesz a vita a kettőjük között? A kérdés az az, hogy kétféle megközelítés lesz, hogy milyen állatetetés tilos, és melyik az az állatetetés, ami megengedett. És ez a kétféle megközelítés pont ellentéte egyik a másiknak. Az egyik megközelítés az lesz, de a Funa azt fogja mondani, hogy az állatot lehet etetni, és még lehet olyan szinten is etetni, hogy megkönnyebbítsük az evés számára. Tehát olyan esetben is lehet etetni az állatot, hogyha amúgy meg tudná enni a mi közbenjárásunk nélkül is, de csak könnyebbé tesszük az ő számára. Tehát még ilyen extra munkát is lehet végezni azért, hogy az állat egyen. Ez szabad. Viszont egy dolgot nem szabad. Nem szabad olyasmit, ami még nem volt készen az állat evésére, amikor bejött a szombat, nem változtathatok meg úgy, hogy az állat fogyasztására alkalmassá váljon. Tehát nem élelmiszert, nem szabad élelmiszerré változtatni szombaton. Ez egyik vélemény. Ez Rav Huna véleménye. Rav Yehuda véleménye pont a fordított. Azt mondja, hogy az állatot etetni, azt kell. És ezért még akkor is lehet az állatot etetni, hogyha megváltoztatom az élelmiszernek, vagy annak az élelmiszernek, annak a takarmánynak a státuszát, a minőségét, hogy mi korábban nem volt a szállat számára fogyasztható, és én fogyasztatóvá teszem. Ez szabad. Viszont fölöslegesen megerőltetni magamat, csak azért, hogy könnyebb legyen az állatnak az etetése, azt nem szabad. És ennek a két megközelítésnek a fényében, két perspektívának a fényében fogják értelmezni a misnát Rav Huna, és Rav Jehuda. És az, ezt a két véleményt fogjuk végigértelmezni. Amar Rav Jehuda. Hén pkin, hén kipin. Pkin trej, kipin tlasza. A pkin és a kipin, amelyekről azt mondja a Talmud, hogy mind a kettő megengedett, ez mind a kettő szalmát takar. Mi a különbség a kettő között? Annyi a különbség, hogy a pkin az az a szalma, ami két oldalt van, hogy mondják, szalma köteg, ami két helyen van megkötve, a kipin az az, ami három helyen van megkötve. És mit mond? A misna mind a kettőt szabad kikötni, és az árt elé tenni, de egy dolgot nem szabad. A fát, a faágakat, amelyeket ha kikötnék, szétszednék, azzal tenném ehetővé az állat számára. Nem értem pontosan, hogy a szalma és a faágak közül miért a faág. Mindenképpen a faágakkal, ha nem kötöm ki, akkor nem alkalmasak az evésre. Így viszont, ha kikötöm, akkor gondolom a levelek, mert a leveleket eszik meg róla, és akkor könnyebben hozzáférnek a levelekhez, akkor ezzel teszem alkalmásra az evéshez. A szalmát meg tudná az állat enni, anélkül is, hogy kikössem. És ezért ki is köthetem. Viszont a faágakat nem köthetem ki, mert azzal teszem ehetővé az állat számára. És akkor erre mondja azt, hogy zirin de arzi, a zirin az a cédrusfának az ágai. Ve hachika, már tirin pkie, amirifnei beheima, me faszfeszin, ve hu adin legábe kipim. Ában loj ez a zirin, loj le faszfesz, ve loj le hátir. És ezt mondja Rav Huna szerint a misna, hogy kiköthetem a szalmát, függetlenül attól, hogy két helyen vagy három helyen van megkötve, és szétszólhatom az állat előtt, mert ki lehet kötni, és még extra munkát is lehet végezni, vagy megerőltetést is tehetünk, csak azért, hogy még könnyebb legyen az állat számára az evés. Viszont a faágakat nem köthetem ki, mert az, az annak a takarmánynak a státuszát, a minőségét változtatnám meg. Amar av chizda mai taimod rav huna a szalva le mitrach buhlatar chinan a sávja uchlinan le imas finan. Azt mondja Rav Chizda, mi volt az oka annak, hogy Rav Huna így döntött? Ahogy az előbb mi is magyaráztuk, azért, mert Rav Huna azon a véleményben, hogy matricha, hogy mitrach buhlatar chinan, hogy az ételért megerőltethetjük magunkat, tehát lehet extra munkát végezni csak azért, hogy könnyebb legyen az állatnak a takarmányt megenni. De valamit, ami nem volt takarmány minőségi korábban, nem lehet takarmánnyá változtatni. És azért a faágakat, amik korábban nem lennének alkalmasak arra, hogy az állat fogyassza, nem lehet olyanná tenni, hogy az állat fogyasztására alkalmas legyen. Rav Jehuda már heimpkin hein zirin. Rav Jehuda viszont egy másik véleménye van. Rav Jehuda azon a véleménye lesz, hogy szabad, az állat etetése fontos, és azért a minimumot bármilyen áron meg lehet tenni az állat etetése érdekében, akár egy amúgy nem takarmány minőségű dolgot is takarmánnyá lehet változtatni, viszont fölöslegesen nem szabad munkát végezni, és ezért mit mond? Heim pkin, heim zirin. Szerint a pkin és a zirin az ugyanaz. Pkin trejz, rizint lasza. A pkin az két helyen van összekötve, a zirin az három helyen van összekötve. Kipin de arzi, viszont a kipin az pedig a faágak. És mit mond a misna? Valaki kamer? Már tirim ki, amely lifne behémavál paszpuszé loj, de kipin paszpuszé námi mefaszfeszínon. Azt mondja, ki lehet kötni a két helyen megkötött szalmát, csak azért, hogy ehetővé váljon az állat számára, de szétszórni a szalmát, és ezt valahogy fejezi ki a három helyen megkötött szalma, azt nem lehet, mert az fölösleges munkavégzés lenne, és ugyanúgy ki lehet kötni a faágakat, mert az állatnak ennie kell, és Rav Jehuda véleménye szerint minden, ami az állat etetéséhez szükséges a szombaton, az szabad, még akkor is, hogyha a takarmány minőségén változtatok, de fölöslegesen szétszórni az állat előtt, vagy ilyesmi, hogy könnyebb legyen ennie, azt már nem. Amen, Rav, my time, rövök a szavás, Rav, jó, hlímes, vinamit, rakó, hlímes, erre mondta Rav, hogy ez a magyarázat a Rav Jehuda véleményének, ez a háttere, hogy Rav Jehuda azon a véleményen van, hogy az ételt azt még mindenképp meg kell adni az állatnak, ezért olyasmit is, ami korábban nem volt takarmány, takarmánnyá változtathatok a tevékenységem által szombaton, viszont fölöslegesen nem szabad munkát végeznem, csak azért, hogy könnyebb legyen ennie. Oké, most akkor nézzük meg, hogy melyik kinek van igaza. Először Rav Huna véleményét fogja próbálni feszegetni a Mishna. Elnézést, a Mishna, a Gemara. Tnán, én meraszkin ez a sáhász, szakarúvi, nifne a bémo. Tanultuk a Brájtában, hogy nem szabad széttrancsírozni a szénát, valahogy a Mishnában, a mi Mishnánkban. Nem szabad széttrancsírozni a Mishnát, a szénát, és a Szent János kenyeret az állat előtt. Bén dáka, bén gásza. Sem a kis állat, sem a nagy állat előtt. My love, heruvin de dumja de sáhász. Úgy tűnik, hogy a két dolog, a Szent János kenyér és a széna, az ugyanolyan állagú, ugyanolyan szilárdságú. Má sáhász de kervivi, ugyanúgy, ahogy általában a széna az puha, ugyanúgy a Szent János kenyér is puha. És mit mondunk? Hogy nem szabad szét álma löjter hinnen bóhra, tévted rá vona, és mit tanulunk, hogy nem szabad szétszórni előttük. Ugye, hogyha a takarmány, hogyha a Szent János kenyér is ugyanolyan puha, mint a, tehát együtt vannak, egy kategóriában vannak véve, és a Szent János kenyér és a széna az általában puha, tehát rögtön ehető az állat számára. Ha nem szabad szétszórni ezeken, akkor mit jelent, nem szabad szétszórni? Azért, mert ez egy fölösleges munkavégzés lenne, mert ha nem szórom szét, hanem egybe vannak kötve, mivel mind a kettő puha, ezért mind a kettőt eheti az állat szétszórás nélkül is. Tehát kinek a véleményét erősíti ez? Rav Yehuda véleményét, aki azt mondja, hogy a fölösleges munkavégzés tilos, a másik oldalról viszont a nem takarmányt tehet takarmánnyal változtatni. De mit látunk ebben, hogy a fölösleges munkavégzés tilos? Itt is a puha szénát és puha Szent János kenyeret fölösleges lenne szétszórni, és ezért tiltja meg a Mishna. Akkor úgy tűnik, hogy Rabbi Hunának van igaza. Amelech a Rav Huna loj. Besáhász, dumja, de harufa, azt mondja, nem Rav Huna, azt mondja, nem erről van szó. Itt a szén, nem arról van szó, hogy a Szent János kenyér ugyanolyan puha, mint a széna, hanem arról van szó, hogy itt egy kemény széna van, amilyen kemény általában a Szent János kenyér. Általában ennek a kettőnek az állaga az egymással ellentétes. Akkor erre mondja azt, hogy a Szent János, az előbb úgy magyaráztuk, hogy ugyanolyan puha a Szent János kenyér, mint a széna. Most azt mondja, nem erről van szó. A széna itt szilárd, mint amilyen szilárd a Szent János kenyér. És ezért nem szabad szétszórni, mert ezzel teszem ehetővé. És ez az én véleményemet erősíti. Ha nem szórnám szét, akkor ez kemény, az állatok nem tudják megenni. Ha nem tudják megenni, akkor ha szétszórom, akkor ezzel teszem ehetővé, ezért tiltja meg a Mishna, szerintem, mondja Rav Huna. Héhi miskáhaszla, bi illé zutri. Azt mondja, és hol találok olyan kemény szénát, hogy ez még nagy állatnak sem megfelelő. Egy nagy állat, egy ló, vagy egy szamár se tudja megenni. Lehet, hogy a szamár, lehet, hogy a széna nem olyan puha, de attól, hogy meg tudja enni, azt mondja, igen, előfordulhat bi illé zutri, a kis szamarak, azok a szamárcsikók, azok van olyan keménységű széna, amit egy szamárcsikó nem tud megenni. És ezért tilos szétszórni, akkor ehetővé teszem, és ez a pontosan az, ami szerintem tilos. Oké, okay. Nézzünk egy újabb kérdést a Fundat véleményével szemben. Tas már, ami Huda Mátir Becharuvin, le dako, dako in, le gászolói. Ugye itt a széna és a Szent János kenyér szétrancsírozása kapcsán a Mishna vége mit mond, hogy nem szabad szétrancsírozni a Szent János kenyért és a szénát, de sem a nagy, sem a kis állatok számára. Rabbi Yehuda, mondja a Mishna vége, viszont megengedi a kis állatok számára. Most nézzük. Ia márta bislém a tánakámaszjavár, mitra uchlan, löjtar chinan, sávjem a svinan. Ha azon a véleményem vagy, mint Rav Yehuda véleménye, hogy a Mishna első általános álláspontja szerint nem szabad szétrancsírozni a Szent János kenyeret, sem a szénát, sem a nagy, sem a kis állat számára, és mi a széttrancsírozás, vagy a szétszórásnak, szétszedésnek a tilalma, azért, mert ez egy fölösleges munkavégzés, mert enélkül is tudnák megenni az állatok ezt a takarmányt. És nem azért, mert ezzel teszem ehetővé a számukra, hányudaka, amára mi Yehuda, Haruvan le dáka, nám és sávja a chlum. Akkor értjük azt, hogy a Misna utolsó véleménye miért mondja azt, hogy a kisállatoknak szabad. Miért? Mert a kisállatok számára, amikor szétszedem a szentjányos keletre a szénát, akkor ezzel nem egy fölösleges munkát végzek, hanem ezzel teszem ehetővé. És akkor így magyarázható a Misna. Miről szól a Misna? A Misna alapálláspontja az az, hogy ehetővé tenni lehet. A lényeg az, hogy egyen az állat. Fölöslegesen megerőltetni magunkat nem lehet. És akkor így értjük, hogy az első vélemény szerint a Szent János kenyér, vagy a széna szétszórása az fölösleges munkavégzést lenne, mert anélkül is meg tudják enni az állatok. Jön Rabbi Yehuda, és azt mondja, nem. A kis állatok nem tudnák megenni, ha nem szórnám és tancsíroznám szét. Ha viszont ele íja Márta tanakáma szavár, sávjé uhlalom a svina, mit rakbe uhlatar hina, ha viszont az az alapállása a Misnának, hogy fölösleges munkát lehet végezni, de megváltoztatni a státuszát nem lehet a takarmánynak, akkor Rabbi Yehuda, mátérbe ha ruvin le dáka, kolsekein le gásza, akkor mi az oka annak, hogy Rabbi Yehuda különbséget tesz a kisállat és a nagyállat között? Ugye, ha az alaptézis az az, hogy a probléma az, amikor fölöslegesen dolgozok, akkor értjük, hogy Rabbi Yehuda azt mondja, hogy azért lehet a kisállatnak szétszórni, mert ez nem a fölösleges munka, hanem ezzel teszem ehetővé. Ha viszont a probléma pont az, hogy ehetővé teszem, és a Misna megtiltja a széttrancsírozását, vagy szétszórását a takarmánynak, mert ezzel fogom ehetővé tenni, akkor miért engedi meg Rabbi Yehuda, hogy a kisállatok számára szétvegyem? Ezzel nem teszem ehetővé, akkor pláne, hogy a nagy állatok számára ezzel nem teszem lehet ehetővé. Azt mondja, a Talmud, mi szavárta, dáko mámes, máj dáko gászo, máj karile, dáko, dáko beuchla. Azt mondja, erre egy kicsit nyakatekert választ fog mondani Refuna. Azt mondja, mit jelent itt, hogy Rabbi Yehuda megengedi a kis állatok számára? Ez nem a kis állatot jelenti, hanem a nagy állatnak a nagy állatok között az, aki olyan, mint egy kis állat. Mert olyan apró dolgokat tud csak megenni. És ezért valójában miről van szó? Rabbi Yehuda kinek engedte meg, hogy szét legyen szedve a Szent János kenyér vagy a széna? A nagy állatok számára, mert a nagyállatoknál ezzel nem teszem ehetővé, csak megkönnyítem az evést, mert enélkül is meg tudnák enni. A kisállat nem tudná megenni, és ezért, mivel tilos valamit, ami nem ehető, ehetővé tenni, ezért az tilos. De a nagyállatok között megengedni, és még a nagyállatok közötti kisállatoknak is megengedni, de nem a kis-kisállatoknak. Ha minek tánni reisa, ben dáka, ben gásza, miklál de dáka, mámeska, amár, kássa. Azt mondja a Talmud, ez a magyarázat, ez túl nyakatekert, ez nem jó. Miért? Mert az a Misna eleje azt mondja, hogy szabad a nagy állatnak, a tilos a nagy állatnak is, és a kis állatnak is. Ha ott a kis állat, az a kis állatot jelenti, és nem a nagy állat közötti kis állatot, akkor itt is azt jelenti, hogy az egész magyarázat befutcsolt. Azt mondja, a Talmud jogos, Kássa, valóban a Funa véleménye itt ezen megakad. Oké, de most nézzük a másik oldalt. Rav Yehuda véleményére is lehet kérdést feltenni. Ugye, miről beszélünk? Azt mondjuk itt, ugye, hogy még egyszer, akik esetleg most csatlakoztak, a kérdés az az, hogy mi a nagyobb probléma az állatetetésben? Az, amikor egy nem takarmányt, nem az állat számára nem ehető takarmányt ehetővé teszek, vagy az a probléma, amikor valamit, ami ehető, azt fölöslegesen még könnyebben ehetővé teszek? Ez a kérdés. Ugye Rav Huna szerint a probléma az, amikor valami nem ehető, és azt ehetővé teszem. Rav Yehuda szerint a probléma az, amikor valami amúgy is ehető lenne, és fölöslegesen szórom szét. Tasmá, mechatchin, eszed lujin lifnea beheima, beszane véla lifnea klovim, máj lávd lujin dunne de véla. Ugye a következő misnában, amit mindjárt tanulni fogunk, a következőt mondja a misna. Szabad felvágni a tököt, és az állat elé tenni, És ugyanígy szabad a tetemet földarabolni és a kutyák elé tenni. My love, Luin Dumiadene Vela. Ha kettőt együtt említi a misna, akkor valószínűleg ugyanolyan halmazállapotú dologról van szó. Máne Vela Dere Kicha, Avd Luin Dere Kivi. Akkor valószínűleg ugyanúgy, ahogy a tetem, az állat tetem, amit amivel megetettem a kutyát, az puha, ugyanúgy a tök is puha, álmatar hinnambe uhla, akkor viszont, ha szabad fölvágni, mind a kettő puha, tehát mind a kettő ehető, és ha mégis szabad fölvágni, az azt jelenti, hogy szabad fölöslegesen olyasmiben is dolgozni, és az állat, olyan állat tehát eledellen is dolgozni, ami amúgy is ehető lenne az állat számára. És Rabbi Huda azt mondta, hogy ezt nem szabad. Amár lecha Rabbi Huda, loj, azt mondja, hogy lenne félreértés. Ne véle dumjöded luj, má dumjöded ne áf ne véle dásul, te abból indultál ki, hogy ugyanolyan halmaz állapotú, és akkor valószínűleg a tök is puha, tök puha, mint a tetem, amit a kutyának adnak. Én font fordítva mondom neked, arra van inkább szó, hogy a tök kemény, és a tetem is kemény. És ezért nem szabad fölvágni, mert ezért szabad fölvágni, mert ezzel teszem ehetővé az állat számára. Ha mind a kettő amúgy is ehető lenne, akkor nem lenne szabad fölvágni, mert akkor csak fölöslegesen végezném a munkát. Azt mondja erre a Talmud, de Hési Mislákász, akkor hol találsz olyan állattetemet, aminek a húsa az kemény? Azt mondja, szárpili, az elefánthús. Az elefánthús szabad vagdosni és azt az állat elé tenni. Így námébe gújjárosz, hogy az udré vagy esetleg egy kiskutyáról van szó, és a kiskutyának az etetése az még egy nagy darab hús is nehezére esik megenni, és ezért szabad fölvágni szerinte, Rabbi Huda szerint, mert szerinte ételt mindenképp kell adni az állatnak, és ezért egy amúgy nem ehető dolgot is ehetővé lehet tenni, csak a fölösleges munkavégzés az, ami tilos. Egyszer voltam egy barátomnál, akinek volt vettek egy ilyen kiskutyát, és kiskutya volt 2-3 hónapos, és egy ilyen egész apró kutyát, ami nem nő meg nagyra, és valami tüzönsütésen voltunk, és adtam a kutyának a marhahúsból. És az egész család teljesen kétséges, hogy oj, véj, kutyát nem szabad hússal letetni, mert székrekedése lesz. Úgyhogy akkor a kiskutyának még egy puha húst is esetleg tovább kell darabolni, mert túl nagy darab a számára. Tasmá, de tanni rá pchanom min a hárda, ma frichinan teven vász fasza, ume arvin alma tarchinan beuchra. Van egy brájt, ami a következőt mondja rá. Fchanan nahárdából a következőt mondta. Szabad a szénát szétszornom sábeszkor, szabad ezeket össze is kevernem, a szénát, a különböző szénatípusokat, azért, hogy az állat a szénát és a szalmát összekever, nem teljesen világos számomra, hogy mit keverek mivel. Álma, tarchinan beuchra, miről van az mindenképp szó? A széna és a szalma keverése, szórás, ez mind-mind nem olyasmi, ami nem volt ehető, és most ehetővé teszem, egy fölösleges munkavégzés. Akkor megint csak ez Rabbi Huda véleménye ellen megy. Azt mondja erre, a Talmud teven be tivna szárja. A spasa be illéz utri. A szalma, amiről beszélünk, az egy kicsit ilyen rothadt szalma, és amikor szétszedem, akkor ezzel teszem ehetővé, tehát akkor nem fölösleges munkavégzésről van szó. És a széna pedig arról szól, hogy azért kell szétszednem, mert kis csikókról van szó, akik enélkül nem tudnák megenni. Oké, akkor bárhogy is van, nem jutottunk a vita végére, Rav Huna is és Rav Juda is védték a saját álláspontjukat, és az egyik vélemény szerint az a tilos, hogyha valami nem ehető, azt ehetővé teszem, és a másik vélemény szerint az a tilos, hogyha valami fölöslegesen dolgozom. Én őszintén, most a következő misna az továbbra is az állatoknak az etetésével fog szólni, és ez nagyon érdekes és izgalmas téma, legalábbis a számomra, mert itt az állat tömésről is szó lesz. Én őszintén, a gamal, lej dejszín, azt mondja a Talmud, tilos erővel etetni a tevét, de löjj dajszín, és nem annyira erővel etetni is tilos. Ával malitin, de szabad egy másik formáját az erővel való etetésnek, ezeket mind tisztázni fogja a Talmud, hogy melyik erővel etetés az, amelyik erőszakos etetés az, amelyik tilos, melyik az, amelyik megengedett, imma mirin, eszá galim, tilos a borjukat erővel, erőszakkal etetni, ával malitin, de kicsit kevésbé erőszakkal szabad, umel a haktin eszatárni galim, a tyúkokat, vagy valószínűleg inkább ilyen nem lehet, hogy tyúkról van szó, akkor a tyúkokat is lehet erővel etetni, vagy nöjszni májle murszan, és szabad a korpába vizet rakni, amiből ilyen amiből egy ilyen tésztaszerű, vagy nem is tészta, ilyen vizes takarmány lesz, segítsetek olyanak, mi a neve, nem tudom pontosan, amivel a libákat is etetik. Ugye ki van keverve, egy ilyen korpa, és mit tudom, és bele van rakva víz, és azzal etetik őket. Most szabad ebbe a vizet belerakni, ával löj gajvlin, de tilos meggyúrni ezt a tésztaszerűséget. Ve én nöjszni májm lifnét vajrim, ve lifné jajnin sebe sajvach. Tilos vizet kirakni a méhecskéknek és a galamboknak. Ával nöjszni lifnával, zimitár gajvlin, ve lifné jajné hár de sziajsz. De szabad kirakni vizet a libák elé, a tyúkok elé, és a heródesi galambok elé. Most a heródesi kása, köszönöm szépen, kásáról van szó. Szóval a kását szabad vízzel felönteni, de nem szabad meggyúrni, mint a tésztát. Továbbá, tilos vizet rakni a méhecskék és a galambok elé, de szabad vizet rakni a tyúkok, a libák és a heródes galambok elé. És ez a heródes galambjai, ez valamilyen ilyen szelidített galamb, amit Heródes vezetett be. Erről majd később fogunk beszélni, a Talmud fogja tisztázni, hogy ez pontosan milyen galambról volt szó. Oké, okay. És akkor nézzük a különböző formáit az erőszakkal etetésnek. Itt ilyen különböző kifejezések voltak. Először is azt mondja, a Talmud, máj én öjszín. Mire vonatkozik az öjszín? Amire azt mondjuk, hogy tilos a tevét ilyen erőszakkal etetni. Amar Rav Yehuda, Eino Yisin La, Eibuz Beseich Meya. Azt mondja Rav Yehuda, ezt úgy kell érteni, hogy nem szabad annyira megetetni az állatot, hogy olyan legyen, mint hogyha egy ilyen szalma köteg lenne a hasában egyben. Mi ikakke hajgávne? Hogyan lehet azt mondani, hogy ez tényleg ennyire így meg lehet etetni egy állatot, hogy egy egész szalmaköteg méretű dolog legyen a hasában? Azt mondja a Talmud, én, igen, de amár ami írmém egy difti, lidi di chazile ha hú tájaja, azt mondja, de a Júda a diftiből azt mondta, én magam láttam egy arabot, de ahla kura, aki úgy megetette a tevéjét, hogy egy egész kur szalmát megetetett vele, a kur az, ha jól emlékszem, 249 liter, igen, 249 liter térfogatú, tehát 250 liter szalmát megetetett vele, és a másik kurt, a másik köteg szalmát az felrakta a tevén. Az egyiket vitte a hasában, a másikat vitte a hátán. És ez már túlzás, ezt nem lehet szombaton csinálni. És erre mondja azt, hogy én őszintén szagam van. Én már mirin, ugye mi volt a következő dolog, amit mondott a misna, hogy nem szabad a borjakat erőszakkal etetni. Én már mirin. Mit jelent az, hogy már mirin? Ézó ám ra, mi a különbség ám ra és a hallata között? Ugye, mert itt több kifejezést is használ, és azt mondja, hogy a borjakat nem szabad mamirolni, de szabad malitinolni. Mi a különbség a mamirolás és a malitinolás között? Amar Rabbi Yehuda amra, le makem shenyachai la'achzer. Hallotta le makem shenyachai la'achzer. Rabbi Yehuda szerint a különbség a következő, hogy az egyik az arról szól, amikor annyira lenyomják a torkán az állatnak a takarmányt, hogy már nem is tudnák kiköpni. A másik az, amikor csak belerakják a szájába, és még ki tudná köpni. Annyira lenyomni nem szabad, hogy ne tudja kiköpni, de annyira, hogy még ki tudja köpni, az szabad. Akkor a különbség szerinte a között van, hogy mennyire nyomom le. De frizda már ájdi, nem akarom sem nyakai leházni. Amiről a bekri, állott a miád. De frizda az megengedőbb, és azt mondja, nem. Itt mindenképpen az, hogy mind a kettő arról az esetről szól, amikor annyira lenyomom, hogy már nem tudja kiköpni. Melyik az, amelyik megengedett, amikor a kezemmel csinálom, és melyik az, ami tilos, amikor valamilyen eszközzel tolom le az állat torkán az eledel. Tehát akkor Rav Jehuda és Rav Chisda között ez az alapvető véleménykülönbség, hogy Rav Jehuda szerint tilos letolni az állatnak a torkán annyira, hogy ne tudja kiköpni, de Rav Chisda szerint csak akkor tilos ennyire letolni az állatnak a torkán, hogyha ezt egy eszközzel csinálom, de kézzel csinálom, akkor ez is szabad. És erről fog szólni a következő rész, hogy akkor kinek van igaza. Masszív rávja iszre, mert halketin letájnak gailin, de én szarik leimár sem laktin lahem. Először is a Rav Jehuda véleményét fogjuk próbálni megkérdőjelezni, mert Rav Jehuda azt mondta, hogy annyira letolni a torkány, ne tudja kiköpni, azt nem szabad. Most nézzük meg. Van egy brájt, ami következőt mondja. Két kifejezést használja itt is az erőszakkal etetésre. Csak nem borjakról van szó, hanem madarakról, tyúkokról. Azt mondja, szabad etetni a tyúkokat mehalketin, és pláne, hogy szabad melaketin. Ez majdnem ugyanaz a szó, csak az ennyiben van egy hé, ami egy fokozásra utal elvileg, és a másikban nincs hé. Még a fokozott erőszakkal etetést is szabad, és pláne a kevésbé erőszakkal etetést, mondja Amrájta. De én meláktin le jöjjön egy savak, le jöjjön a lia, de én szerint le más, én mehalketin. De a különböző galambokat nem szabad erőszakkal etetni, még a finomabb erőszakkal való etetést sem, pláne nem az erősebb erőszakkal való etetést. Most, máj malkitin, melyik az a malkitin, és illéma mehalketin, de szafelébe jedáim, ő mehalláktin, de saliléka mehajumik, ládajén és savakén, a limis, de kámnáik, a laj. Itt két szintje van az erőszakkal etetésnek, vagy az etetésnek. Az egyik a mehalketin, a másik a malketin. A mehalketin, ha azt mondom, hogy a mehalketin, amit szabad, az csak az, amikor berakom a szájába, és a malketin, ami még jobban szabad, az, amikor elérakom. Ez nem lehet, mert akkor ez azt jelenteni, hogy amikor a misna végén azt mondjuk, hogy a galambok elé még malketin sem szabad, akkor azt jelenti, hogy nem szabad eléjük rakni az ételt. Ez nagyon furcsa lenne. Akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy az egyik, a mehalketin, az amikor annyira erőszakkal etetem, hogy letolom a torkány, nem is tudja kiköpni. A malketin, amikor csak berakom a szájába. És mit mond akkor így a misna? Azt, hogy a tyúkokat, azt lehet erőszakkal etetni, lehet mehalketin is, és lehet malketin is, lehet annyira is, hogy letoltjuk a torkány, nem is tudja kiköpni, és pláne, hogy lehet úgy, hogy csak a szájába rakjuk. Viszont a galambokat, azt még annyira se szabad erőszakkal etetni, csak a szájukba rakjuk. És akkor így, viszont ez mit jelentene, hogy a Rav Chisdának van igaza, hogy lehet erőszakkal etetni bizonyos állatokat, még annyira is, hogy letoljuk annyira a torkán, hogy nem tudja kiköpni. Egyetlen dolog, ami tilos, az az, hogy egy eszközzel toljuk le a torkán. Amelech a Rav Jehuda leaila, me halketin de szafi lebe jedáim. Malketin de sadi léke májú. Uze kásen lachén és savachén a lia le misdeke májú. Háni mezeine szava lecha. Háni éj mezeine szava ne lecha. Azt mondja Rav Jehuda, nem. Úgy kell értelmezni, ahogy próbálkoztál. Hogy kell értelmezni? Hogy a mehalketin az az, amikor csak berakom a szájába. Malketin az az, amikor lerakom elé. És a galambot, a tyúkot lehet annyira tömni erőszakkal, hogy csak a szájába teszem. De annyira már nem lehet, hogy lerottoljam a torkán, hogy ne tudja kiköpni. És pláne, hogy elé lehet tenni az ételt. És viszont a galambok elé még ki se szabad enni az ételt. Ezt kérdezted, hogy miért ne lehetne kitenni? Azért, mert a galamb az egy vadmadár, és neked nem kell, nem kötelességed a vadmadarat etetni. a tyúkot kötelességet etetni, mert az a tiéd. És ezért erről van szó. Kérde tánya, nőisztüm zöjnös liftnál kell leve, én nőisztüm zöjnös liftnál házért. Má hefres bézeleze, ahogy tanultuk egy másik helyen, hogy a kutyát szabad etetni szombaton, de a disznót azt nem szabad etetni szombaton. Érdekes különben, hogy a disznó etetésre, és most több soron keresztül ezt a disznó etetésre, ez nagyon érdekes, mert a disznót hogy merülne egyáltalán föl a disznó etetés? A disznót nem ehetnek a zsidók természetesen, és elvileg még csak nem is tarthatatnának, mert nem lehet egy nem kóser hússal nem lehet kereskedni, vagy abból hasznot húzni. Érdekes, ezt csak most gondoltam rá, hogy ennek majd utána fogok nézek egyáltalán, hogy merül föl. De bármi is legyen, azt mondja, a malacot nem kell etetni szombaton, a kutyát igen. Miért? Mert a kutya az a tiéd. Lehet, hogy pont ez a válasz. A kutya a tiéd, és ezért a felelősséged rajtad van, hogy etessed. A malac az nem a tiéd, és ez nem kell, hogy etessed. Amire a másik, mert sziszi namidájka. Én nőztem máj lifnét, vajrim lifnét, jöjjön is, vagy sejjön, ha nőztem lifnét, vazim lifnét, vajrim lifnét, jöjjön, de szóhajsz. Szóval ugyanezt támasztja az alá, amit a misnában tanultunk. Látom, Tamás, elemedben vagy. A disznó egyenlő alacsony marha. Lehet, hogy ez lesz még a magyarázat. Oké. A misnában azt tanultuk, hogy a szabad vizet rakni, nem szabad vizet rakni a méhecskék és a galambok számára, de szabad a tyúk, a liba vagy a heródesi házi galamb számára. Miért? Az egyik az egyik a te felelősséged, mert az nem vadállat, és a másik az nem a te felelősséged, az úgy is fog találni eledelt. Ulatán még máj iramája, miért éppen a vízről beszél a misna? A filu hittivese ári námilói, akkor mondja azt, hogy nem szabad vizet rakni a méhecskék és a galambok elé, ha nem szabad semmilyen, mint olyan magvakat kirakni eléjük. Azt mondja, nem, az más. A sájnál más kihabágalma. A vizet nem szabad, mert azt mindenképp fognak találni. De kis magokat lehet, hogy ki lehet rakni, mert azt lehet, hogy nehezükre esik találni. Oké. Darás, ma már itt az állatetetésről van szó. Azt mondja, Darás, ami jöjjne a piszkadöv néne szia. Következő drósét mondta, Rabbi Jöjjne a fejedelem háza előtt. Májdik szívja egy deját szádik dindálin. Miért mondja azt a példabeszédekben Salamon király, hogy az igazságos a szegények ítéletét ismeri? Mit jelent ez? Egy deákodos borkobe kelep, semmi zajnős szabmolti, most a kutyákról lesz szó. Azt mondja, az igazságos örökkévaló ismeri a szegényeknek a sorsát. Kik a szegények? A kutya. Miért? Mert a kutyának nagyon kevés, mindig kevés jut. Kutya mindig éhes. Fichach sejhe balchil, achil lasszom, imé avsla is a jamim. És ezért a kutyának az emésztése lassú. Eszik valamit, akkor azt lassan emészti, mert Isten tudja, hogy nagyon kevés eledelhez jut hozzá, akkor úgy teremtette, hogy a kutyának hosszantartó legyen az emésztése. Kedett nán. Kámat hissáchil lasszom, imé av, vietame, be kelep sla is a jamim ész leész, be ajfősz, dagim, de is tipaj le újveszi szarev. Arról van szó, hogy hol merül fel ez, hogy mennyi ideig tart az emésztése a kutyának. Arról van szó, hogyha volt egy tisztátalan húsdarab, és az előkerül, akár úgy kerül elő, hogy előkerül az állatnak a beléből. Mennyi idő után már nem számít húsnak, mennyi idő után számít már megemésztetnek, a kutyánál három nap után, mondjuk a madarak és a halak esetén, az rögtön, a madarak és a halak esetén, akkor, hogyha ez, ha elégetjük. Mindenképpen mit látunk belőle? Hogy a kutya esetén még három napig nem számít úgy, mint hogy megemésztettem. Miért ilyen lassú az emésztés? Mert az örökkévaló gondoskodott róla, hogy kevés eledel jut neki, de az legalább hosszan benne maradjon. Amarában munna, smámi na, őrek ára, le misda, unca, le kálva. Erre azt mondta a Nafamuna, szóval, hogy ha Isten ennyire aggódott a kutyákért, akkor nekünk is kell a kutyákról gondoskodni. És ha látunk egy kóborkutyát, akkor adjunk neki valamit enni. Vekáma ameri, sach udné, vekutra biszra. Azt mondja, mennyi húst adjunk a kóborkutyának. Szóval annyit, egy kis darabot, nem kell nagyot, akkorát, mint akkor, mekkora a füle. De amúgy különben, ahogy rögtön adtunk neki húst, utána kergessük el. Miért? Mert különben hozzánk állna vissza fog jönni, és ki akarja, hogy állna a kóborkutya visszajárjon. Az egyik oldalról gondoskodnunk kell róla, a másik oldalról azért legyünk praktikusak, és ne szoktassuk magunkhoz. Háni mila be dábra? Ába be maszalaj, de asszala misszach. És mindez hova vonatkozik? Gyors kiigazítás. Egy lakatlan területen, ahol a kutya nagyon nehezen, kóborkutya nagyon nehezen talál eledelt. De a városban, a teli van szeméttel és mindenfélevel, a kutya könnyen talál eledelt, ott nem kell a kóborkutyának enni adni. Amárfav papa, lész dajnomikálba. Nincsen szegényebb állat a kutyánál. Miért? Mert általában az emberek nem szoktak a kóborkutyával foglalkozni, és egy kicsit más volt még a kultúrája a kutyatartásnak, mint manapság, ezt muszáj hozzátenni. És ezért szegény a kutya, lész de átír mechazira, és nincsen gazdagabb állat a malacnál. Mert a disznó az mindent megeszik, és ezért minden bármilyen szituációban van mit ennie. A kutya az nagyon nehezen találja az eledelét, és ezért ez a legszegényebb. A kutya a legszegényebb állat, a disznó a leggazdagabb állat. Tányák a Vasszadrávi Uda, Éze Amra, vagy Éze Halata. Ugye a Yehuda mondta azt, hogy a kétféle erőszakkal etetés az mi. Van egy, amikor csak a szájába teszem, és egy, amikor lenyomom annyira, hogy már nem tudja kiköpni. És ez szerint a kétféle etetés, amiben az erőszakosabb, amikor lenyomja a torkáját, nem tudja kiköpni, az már tilos szombaton. Most, Éze Amra, tanultuk egy brájtában, melyik a hamra, ami tilos, és melyik a hálata, amelyik megengedes. Hamra már bica, ufajkesz, umachila, karsinin, umájnbe bászáhász. Az erőszakosabb etetés az az, amikor erőszakkal kinyitja a száját, és letol a száján egyszerre vizet és takarmányt. Hálata az az, amikor inkább a kevésbé tilos, az, amikor állva eteti, csak kinyitja a száját, de nem tolja le, és először ad neki takarmányt, és utána itatja meg. És külön-külön adja a kettőt. Oké. Okay. Ugye a következő része a misnánknak arról szólt, hogy szabad a kását felönteni vízzel, de nem szabad meggyúrni a kását. Amara báje, amrisszék mei, de már azt mondta a báje, hogy rávelőtt mondtam a következő dolgot. Masznissim mani. Kit követ a mi misnánk? Amarli. Őt mondta. Rabbi Yehuda bar Yehudai. Rabbi Yehuda bar Yehudai. Ez Rabbi Yehuda bar Yehuda véleményét követi. Miért? Mit mondott Rabbi Yehuda bar Yehuda? De tanya. Echodna is ez a kemák, echodna is ez a szégyen, máj, chájom dire, rebi. Rabbi Yehuda bar Yehuda, mert én egy váltsége gába. Itt ugye a tészta gyúrása kérdés. Mikor, és ezt tanultuk már korábban, Rájtáról volt szó, már nem emlékszem, hogy hányos oldalon, de egy jó pár héttel ezelőtt a szombat traktátusban. Ja, mikor válik a tésztagyúrás tésztagyúrása? Rebi szerint, abban a percben, amikor összeöntöttem a lisztet a vízzel, és ezzel a ketten csinálják a tésztát, az egyik rakja a lisztet, a másik ráönti a vizet, akkor az, aki ráöntötte a vizet, ő csinálta a tésztát, és ezért ő kell, hogy áldozatot hozzon a szombat szegését. De Rabbi Yehuda bar Yehuda azt mondja, hogy a liszt és a víz keverése önmagában még nem tésztagyúrás. Az a tésztagyúrás, amikor összeöntöttem és el is kezdem kézzel gyúrni. Akkor ezek szerint a mi misnánk, Rabbi Yehuda bar Yehuda véleményét követi. Mert mit mond a mi misnánk? Hogy a kását föl lehet önteni vízzel, nem szabad gyúrni. Tehát ez nem Rabbi véleménye, hanem Rabbi Yehuda bar Yehuda véleménye. Azt mondja erre a Talmud, Dilma átkálói, kamara bírsebi Yehuda haszamela, kemagdár gimulhu, ával a nurszendelávár gimulhu, a filo Rabbi Yehuda bar Yehuda majd. Azt mondja erre a Talmud, én lehet, hogy az a vita, amiben Rabbi Yosi de azt mondta, hogy amikor készül a tészta, amikor már meggyúrjuk, az csak a lisztre vonatkozik, mert a lisztnek tényleg a fölöntöm vízzel nem történik semmi. Nem olyan könnyen issza föl a vizet, és válik tésztává, vagy kásává. De a kása, azt a fölöntöm vízzel, lehet, hogy Rabbi Yosi Buda is egyetértene, hogy az már a felöntése is tilos. Azt mondja, a Talmud nem. Lői szálkadaik, de tányi megy, ez nem így van. Miért? Mert van egy konkrét brájta, ahol név szerint meg van említve Rabbi Yosi Buda, és a brájta azt mondja, én na iszi, máj nifne, lány a murszon, divre revi, revi szerint a kását tilos felönteni vízzel, Rabbi Yosi Buda, miért? Na iszi, máj na murszon, Rabbi Yosi Buda szerint viszont szabad felönteni vízzel. A lényeg az, hogy nem szabad meggyúrni. És egy másik helyen is tanultuk, tanulám bonon, én gajvlin. Ez a koli, és én gajvlin. Hogy egyesek szerint tilos a pirított, vagy pörkölt lisztet. Van ilyen magyarul? Pörkölt liszt, ami pörkölt, olyan liszt, ami pörkölt búza magvakból készítenek. Akkor a pörkölt lisztet, segítsetek, hogy ennek van valami magyar neve. Pörkölt lisztet tilos felönteni vízzel, és mások szerint szabad felönteni vízzel, akkor feltétlenül itt is Rabbi és Rabbi Yosi ben Yehuda véleményének a véleménykülönbségéről van szó. Oké, okay, köszönöm szépen, ezzel be is fejeztük a 155-ös lapot, és holnap folytatjuk a 156-ossal, nagyon szép midrások, és a gádaték lesznek a holnapi napon, arról lesz szó, hogy az asztronómiának van-e bármilyen jelentősége, hogy melyik nap születtünk, melyik órában születtünk, úgyhogy mindenkinek sok szeretettel ajánlom, hogy holnap is tartson velünk. Addig is mindenkinek jó éjszakát, jó hetet kívánok, és holnap este 9 tájékán találkozunk.